Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, amelyet egyházunk a Jó Pásztor vasárnapjára az igehirdetés alapjául rendelt. Megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 20. fejezetében, a 25-től a 31. versig a következőképpen. És most tudom, hogy közületek, akik között jártam, az Isten országát hirdetve, többé nem látja arcomat senki. Ezért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok, mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőjévé teszlek titeket, titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Tudom, hogy távozásom után ragadozó farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, sőt, közületek is támadnak majd férfiak, akik hazugságokat beszélnek, hogy magukhoz vonzák a tanítványokat. Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy 3 évig éjjel és nappal szüntelenül könnyek között intettelek mindnyájatokat. Amen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, mai vasárnap latin nevén Misericordia Domini vasárnapja, amit a kezdő zsoltárunk, a 33. zsoltár szavaival így fordíthatunk le magunknak. Az Úr kegyelme betölti a földet, igéjével alkotta a mennyet, és minden seregét lelke erejével. Jó pásztor vasárnapjának is szoktuk nevezni, ami előre bocsátja számunkra, hogy tulajdonképpen mindig jóval összetettebb üzenete van egy-egy vasárnapnak, mint azt mi, vagy bárki gondolná. Most is nem, hogy csak Jézusról és az ő pásztorolásáról van szó, hanem azokról a pásztorokról is, akik az evangélium szolgálatában állnak ezen a földön. Ez a pásztorolás pedig nem másnak a leképeződése, mint ennek a zsoltárnak. Az Úr kegyelme betölti a földet, ez a kegyelem pedig csak akkor érvényesül, ha a pásztorok elviszik az örömhírt mindenkihez. Így vagyunk együtt most is virtuálisan Jó Pásztor vasárnapján, amikor is egy olyan igét kapunk az igehirdetés alapjául, amiben Pál apostol búcsú beszédet intéz az efezusi gyülekezet véneihez, vagy ha úgy tetszik, presbitereihez. Hiszen itt ugyanazt a szót használja, amit a mi magyar nyelvünk is átvett, a presbiteros szót. Persze nem esik teljesen egybe az akkori és a mostani presbiterek feladata. Pál itt most általuk, a vének által mindenkihez szól. Először is halljuk a jó szándékú intést. Viseljetek gondot magatokra és a nyájra. Ismerjük már Pált, hogy az ő intéseinek mindig súlya van. Hiszen nem önmagától mondja ezeket, hanem a Szentlélek által. És mindig szeretetből teszi, mert az ő dolga, az Isten szeretetének, az ő kegyelmének közvetítése, ugyanúgy, mint a mai pásztoroknak is. Valami egészen különleges értelmet és hangsúlyt ad Pál apostol szavainak az, hogy ő tudja, valószínűleg soha többé nem találkozik velük már itt a földi életében. Tulajdonképpen egy végső búcsúnak tekinthető ez a beszéd. Ez talán az efezusi vénekben és a gyülekezet többi tagjában is okozhatott némi szomorúságot, vagy talán kétségbeesést. Mi lesz velük, ha már nem lesz ott Pál, akire úgy tekintenek, mint aki mindig megmondja, mit, hogyan tegyenek? Tulajdonképpen egy szilárd alapnak tekinthető. Ezt a kétségbeesést azonban félre söpri mindaz, amit Pál szavaiból olvashatunk ki. Hiszen Pál erre a félelemre reagálva mondja gondolatait. Ma nekünk is félelmekre és gondokra, bajokra kell reagálnunk. De mi ugyan nem mondunk búcsút egymásnak, A problémák azonban most is nagyok. Mi lesz velünk, ha nem lesz munka, fizetés? Mi lesz, ha kórházba kerülünk? Mi lesz, ha elveszítünk valakit, aki fontos volt számunkra? Ezikre is válasz lehet Pál apostol szava, amelyben kijelenti nekünk, hogy itt vagyunk egymásnak. Ha most testileg, fizikailag nem is lehetünk együtt, de lelkileg mindig együtt lehetünk. Viseljetek gondot tehát magatokra is az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. De mielőtt valaki azt mondaná, hogy ez csak a presbitereknek szól, hiszen Pál apostol is a véneknek beszél, érdemes felhívni a figyelmet, hogy ez az ige mindannyiunknak egyformán szól. Az efezusi gyülekezet véneire és ma ránk is, nem csak lelkészekre, presbiterekre, de minden fele barátját szerető keresztényre bízza ezt a feladatot a Szentlélek által. Ehhez a kapott feladathoz persze erőre és kitartásra van szüksége. És persze arra is, hogy hűségesen végezzük azt. Ezt a hűséget erősíthetjük meg magunkban, hogyha Pál apostol példájára tekintünk. Hiszen Pál mindig megmaradt a Szentlélek által kijelölt úton. Még a nehézségekben is mindig azon gondolkozott, hogyan bátoríthatná a gyülekezeteket a megerősödésre és a Krisztusra tekintésre. Önkéntelenül is adódhat bennünk olyan kérdés, hogyan tudta Pál ilyen hitelesen végezni a szolgálatát? Hogy tudott egyáltalán olyan összhangot teremteni a között, amit hirdetett és ahogyan élt és cselekedett? Ezekre a kérdésekre persze könnyen válaszolunk, hiszen mindig Krisztust helyezte előtérbe. De mi magunk ezt hogyan tudjuk megvalósítani az életünkben? De az, hogy Krisztust helyezte előtérbe, nem egyszerűen csak annyit jelentett, hogy mindig róla beszélt, és az ő evangéliumát hirdette, hanem arról is szól, hogy egyedül Krisztussal szoros egységben tudott így szolgálni és élni. Tehát nem bort ivott és vizet prédikált, ahogyan viccesen szoktuk mondani, hanem egész életében Krisztus véréről és a kegyelem erejéről szólt, és azt is élte meg. Egészen frappánsan, röviden elmondja ezt a Galatákhoz írott levelében. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Vagyis mindez azzal kezdődött, hogy elfogadta és felismerte tudatos döntéssel, hogy Jézus Krisztus az ő ura, neki engedelmeskedik. Amíg ezt mi nem vagyunk képesek kimondani őszintén magunknak, addig nem tudjuk úgy hirdetni az evangéliumot, ahogyan Pál tette. Hiszen Pál is csak emiatt tudott olyannyira ragaszkodni az Úrhoz. Ő is ember volt, mint mi. Nyilvánvaló, hogy voltak vágyai, voltak problémái, amelyek talán elnyomhatták volna az ő misszió tudatát. Ugyanakkor ő azt is tudta, hogy mindezek nem számítanak, ha velünk van a Krisztus. Csak ezzel az elköteleződéssel tudta hitelesen végezni az ő munkáját, az ő szolgálatát. Ez pedig egyértelműen látszott a szolgálatán, hogy Jézustól kapott küldetését mindenek fölé helyezte. Teljesen mindegy volt, hogy éppen mi a fontos a testi, földi élete szempontjából, hiszen ő is azt vallotta, amiről Jézus is beszél az evangéliumokban. Először az Úrra figyeljünk, és ráadásként megadatnak azok a dolgok, amik szükségesek. Senki más nem tudja olyan jól, hogy nekünk mire van szükségünk, mint a gondviselő atya. Még mi magunk sem tudjuk olyan jól, hiszen eltérítenek a gondolataink mindenféle irányba. Ma ebben a nehéz helyzetben meg még inkább oda kell figyelnünk és szánnunk magunkat az Úristennek. Mindennél fontosabb volt Pálnak az, hogy amivel Jézus Krisztus őt megbízta. Sokan mondják aggódva neki, hogy ahogyan eltervezte, hogy ne menjen Jeruzsálembe, mert elfogják és börtönbe vetik, talán még meg is ölik. De ő csak erre ennyit mond. De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól kaptam. Azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Sokan nézhetnek most furcsán, és talán tanácstalanul azt kérdezve, hogyan tudott Pál erről ilyen higgadtan beszélni. Úgy, hogy tudta, a legnagyobb érték Jézus és a vele való közösség. Utána következik csak a tőle kapott szolgálata, ezután pedig jön minden más, ami akár lelki vagy testi életünk folytatásában van. Mindezek után, megismerve Pál apostol szolgálatát, meglátva, hogy mi az, ami ilyen álhatatossá teszi az evangélium szolgálatában, talán lehorgasztjuk a fejünket, hiszen mi nagyon sokszor, talán soha nem vagyunk ilyen álhatatosak. Hányszor gondoljuk át azt egy-egy szolgálatot végezve, hogy lesz-e annak bármilyen eredménye? Nem kerül-e túl sok fáradtságba? Megéri-e egyáltalán elvégeznünk? Megéri-e számunkra? Hiszen talán valamit fel kell majd áldoznunk érte. És jaj, ha ezt meg kell tennünk, akkor talán rosszabb lesz nekünk. Bizony, amikor elkezdünk valamilyen szolgálatot, nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy előtérbe helyezzük a kényelmet. Most talán még inkább, amikor legtöbbször otthon kell ülnünk, behelyezzük magunkat a kényelmes fotelba, bekapcsoljuk a tévét, és mi lelkészek is az Isten tiszteleteket kivéve otthon veszük fel az áhítatokat. Most igazán nagy ennek a kísértése, a kényelem kísértése. Így most még az előzőekben mutatottnál is nagyobb elhívásra, elhivatásra, nagyobb odaszánásra van szükség. Amit Pál mutat, az már a Krisztus követés egy minőségileg magasabb verziója. Amikor Jézus iránti hálából és az emberek iránti szeretetből valóban bármire kész a hívő, amit az ő ura kíván tőle, mégpedig örömmel teszi. Amikor nem arra gondol, vagy ha gondol is, szinte utoljára gondol arra, hogy mi lesz az ő életével. Ahogyan a mártírok is életüket adták annak érdekében, hogy Krisztus egyháza megmaradjon. Érdemes megfigyelnünk az apostolt a maga gyenge fizikumával, soha nem halljuk tőle, hogy visszautasítaná a küldetést, hanem engedelmes szívvel vállalja azt. Nem nézi, hogy miről kell lemondania. Nem is dicsekszik soha az elért eredményeivel, és amikor dicsekszik is, csak azzal, hogy a Szentlélek mit ért el általa, mint eszköz által. Gyülekezetek alakultak a munkája nyomán, aztán ezekben a gyülekezetekben ismét missziós munkára indultak a hívők, és egyre több és több gyülekezetet számlálhattak össze. És mindez miért valósulhatott meg? Mert kezdve Pállal, és bizony mellette még sokan mások is meghatározták a sorrendet. Isten, szolgálat, földi vagy testi élet. Mindez azért, mert ő odaszánta magát a szolgálatra, Isten pedig hatalmasan munkálkodott rajta keresztül. Amikor aztán ránk kerül a sor, vegyük azt is figyelembe, hogy nem minden áron a saját szakterületünkön kell munkálkodnunk, hiszen sokszor nem is nagy dolgokra kér meg bennünket az Úr, hanem egészen kis dolgokban is szolgálhatunk neki, mint keresztény testvérek. Egy-egy szituációban lehet, hogy nem lelkészként, mérnökként, asztalosként, tanárként, orvosként, jogászként, vagy éppen valamely gyülekezet presbitereként akar használni minket, hanem egyszerűen keresztény testvérekként. Mi pedig ezzel a megnyugvással és ezzel a szolgálattal várhatjuk az alkalmat, amikor majd olyan feladattal bíz meg bennünk, ami a saját területünkhöz passzol. Talán, ha van egy építész, ő építészként egy templom megépítésében. Vagy bolti eladóként a vásárlók felé intézett kedves mondatokban. Rendőrként, tűzoltóként, mentőként, mások megmentésében, és még sorolhatnánk. de ezek közben sem ulasszuk el a kis szolgálatokat. Amikor érdeklődünk testvéreink felől, ha nem is látogathatjuk meg, de akár telefonon vagy az internet segítségével kapcsolatot létesíthetünk, hogy enyhítsük egy kicsit a magányt, a bezártságot, a csüggedést. Sokszor ezek a feladatok túl kicsinek tűnnek, ezért nem gondoljuk, hogy nekünk ez lenne a feladatunk. De ezek a szolgálatok is ugyanolyan fontosak. Talán nem mi vagyunk a dallam a kórusban, de nélkülünk nem áll össze a mű. Amikor úgy gondolkodunk, hogy haszontalanok lennénk ilyen kis feladat elvégzésére, akkor helyezzük a szívünkre azt, hogy ennél nagyobb méltóság nincs, hogy az Isten feladatot bíz ránk. Bármekkora is legyen, és ezt a legjobb tudásunk szerint elvégezhetjük. Vajon mi el tudjuk-e mondani, hogy teljes elhatározásunkkal és minden erőnkkel Isten iránti engedelmes szívvel végezzük kapott szolgálatainkat? Mert mindannyian kaptunk feladatot az Úrtól. Nem csak presbiterként vagy gyülekezeti tisztségeket betöltve, arra hív minket, hogy legyünk szolgálatra kész emberek Urunk kezében, az Isten országának épülésére. Amen.